Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket itt az előadáson. Nyitrai Erzsébet vagyok, és akkor a dián látható témában szeretnék Nagy Tamással együtt beszélni a nálunk alkalmazott kutatásmódszert, általunk tartott kutatásmódszertan órákról, illetve az ehhez fejlesztett eltananyagról. Hát a téma, vagy a előadásunk témájának vázlata itt látható. Egy rövid bevezetés, az elektronikus jegyzet megírásáról néhány gondolat, aztán Tamás veszi át a szót, mint az elektronikus jegyzetek módszertani szakértője. Ő mondja el, hogy hogyan épül fel egy elektronikus jegyzet, mire kell odafigyelni, illetve hogyan alkalmazzuk ezt itt az egyetemen már nagyon régóta. Majd pedig én a végén az eredményekről és a további célokról szeretnék még beszélni. Itt az egyetemi könyvtárban körülbelül 6-7 éve kezdődött újra ezeknek az óráknak a tartása. Először ilyen simán könyvtárbemutató és könyvtárhasználati órákat kértek, és először csak a gazdasági karnak az oktató, illetve hallgatói számára egy heti, illetve egy fél éves 2x45 percet kértek, tehát egy dupla órát. Nekik van egy úgynevezett proszeminárium nevezetű órájuk, és ott az oktatók igényelték azt, hogy akkor a hallgatóknak mutassuk meg, hogy mégis mi az az egyetemi könyvtár, mit találod, hogyan tudja használni, milyen infoforrások vannak benne, és miket tud igénybe venni a tanulmányai során. Hogy ne csak az a kiadott kötelező jegyzetekből tanuljanak a hallgatók. Utána ez kiegészült adatbázis bemutató órákkal. Volt, akinél vagy-vagy ment, tehát csak könyvtárhasználatot, illetve könyvtárismeretet szeretett volna, vagy pedig adatbázist. Volt, amikor már kombináltuk, tehát kértek egy ilyet, egy olyat, és akkor abban a 2x45 percben bemutattam, hogy milyen adatbázisok találhatók nálunk az egyetemi könyvtárban, ebből melyik az, ami bárhonnan, bárhol elérhető, melyek azok, amikre mi fizetünk elő, hogy tud benne keresni egyáltalán, mi van benne, és milyen egyéb információforrások vannak a könyvtárban. És ebből szépen lassan alakult ki, aztán az az igazság, hogy a hallgatók kezdték el előbb kérni azt, hogy ők szeretnék azt, hogy tényleg akkor követelmény az megvan neki, hogy beadandót kell írnia, de nem tudja, hogy hogyan. És ezek az igények eljutottak előbb-utóbb az oktatókhoz is, és utána az oktatók kérték tőlünk azt, hogy akkor nem tudnánk egy ilyen kutatásmódszert annal is egybekötni ezeket az órákat. Először ez is 2x45 percben ment egy szemeszterben, tehát akkor ebből a proszemináriumból vagy valaki egyéb órájából rááldozott egy dupla órát egy ilyen kutatásmódszertanra. Most kutatásmódszertan alatt azt értem, hogy ez a gondolat, illetve hát a téma kiválasztásától a kész dolgozatig hogy jut el. Ugye a felsőoktatásban ez a közoktatásból kikerülő hallgatónak nagyon nehéz szokott lenni, mert ott teljesen más várnak el tőle, mint egy felsőoktatásban. És ezen vezettem végig őket. Ugye először egy ilyen dupla órába, illetve most már ráadásul 2x40 perc, mert néhány évvel lecsökkentették itt az egyetemen a tanórák hosszát 45 percesről 40 percesre. De erre volt igény. Hát, hogy hol van ennek a tantárgynak a helyét az egyetemi képzési hálóban, ez szakonként eltérő. Van, amikor az első szemeszterben hozzák el a hallgatókat, aminek megvan az az előnye, hogy rögtön az elején megtanulja, illetve meg kéne tanulni ezt, hogy akkor hogyan jut, és hogyha 3 éven keresztül ő e szerint állítja össze az összes beadandóját, és e szerint készül fel a vizsgáira, illetve majd a végén az államvizsgájára, akkor nagy gyakorlata lesz, mire eljut oda, hogy szakdolgozatot kell írni. Viszont ugye első szemeszterben, miután még nem kapta meg az első ilyen beadandó feladatát, az első ilyen kötelezettségét, nem tudja, hogy ez mivel jár és mik a követelmények, nem igazán értés, éppen ez nem is értékeli ezeket az órákat annyira, mint kéne neki. Aztán persze később, mikor megvan, akkor jön a pánik, hogy mégis hogyan kell és keresnek. És persze segítek nekik, de akkor kezd el neki derengeni, hogy valami ilyesmiről beszéltem én neki, és lehet, hogy azt tudja használni. A másik képzési hely, vagy másik hely a képzési hálóban, az pedig az utolsó vagy utolsó előtti szemeszter. Ugye ilyenkor meg már majdnem késő a hallgatónak, hogy erről beszéljünk, mert akkor már félig meddig készen van a szakdolgozatával, és nagyon sokan vannak, hogy ja, ha ezt előtt tudtam volna, akkor másképp csinálom. Persze még így is tud korrigálni, de akkor már nagyon hálásak szoktak lenni érte. És akkor jött nekünk ez a TÁMO projekt, ez a 3-2-4, aminek tavaly novemberben lett vége, és ennek a projektnek a keretében vállaltuk mi azt először, illetve ez nekünk már egy nagyon-nagyon régi álmunk volt, hogy akkor nem csak ilyen egy-egy alkalmakra, fél évre egy-egy alkalmakra tartunk kutatásmódszertan órát, hanem hogy akkor ezt ki kéne terjeszteni egy egész fél éves, tényleg hetente ismétlődő, vagy legalább 2 hetente ismétlődő tantárgyát. Mi ezzel megkerestük az egyes karokat, egyes karokat, egyes intézeteket. Volt, ahol tártkarokkal vártak minket, volt, ahol nem kértek ebből, és ott továbbra sincsen ilyen kutatásmódszertanóra. Illetve úgy voltunk vele, hogy ha már egyszer ezt is sikerül elérnünk, és nagyon sok helyen fogadtak, akkor írjunk hozzá egy elektronikus tananyagot is, illetve írjunk mellé egy elektronikus tananyagot is, mert itt az egyetemen nagyon... nagyon népszerű a távoktatásos képzés, illetve majd amiről Tamás fog beszélni, ez a duális képzés, és ott, hogy a távos hallgatókat is el tudjuk érni, illetve azokat a hallgatóinkat, akik nem rendszeresen járnak be, egy eltananyag segítségével is meg tudjuk szólítani, és nekik is tudjunk segíteni, ugye nekik, őket meg még nehezebb elérni, mert csak hétvégén jönnek, ráadásul minden második hétvégén, viszont a követelmények kvázi nekik is ugyanazok, nekik is meg kell tanulni, illetve a végén nekik is szakdolgozatot kell írni, tehát tudni kell azt, hogy hogyan álljanak ennek neki. És akkor jött nekünk ez a pályázatunk, aminek a keretében ez megkaptuk a lehetőséget, megkaptuk a forrásokat. Én vállaltam azt, hogy megírom ezt a jegyzetet, és ugye itt szembesültem először olyan nehézségekkel, hogy ez nem elég az, hogy én akkor leülök és összeírom, hogy mit szeretnék tanítani, illetve akkor rendszerezem a gondolataimat és rendszerezem azt, amiről eddig beszéltem, hanem ennek, amikor először leültünk Tamással beszélni, kiderült, hogy nagyon-nagyon sok olyan módszertani kérdése is van, ami az elektronikus tananyagnak a sajátossága. Tehát nem voltam elég én, mint könyvtáros szakember, hogy ezt megcsináljam, hanem kellett emellé ő is, aki megmutatja a jegyzetírásnak, illetve ennek a módszertanát is. És akkor átadom neked a szót.
Köszönöm szépen, én is köszöntök akkor mindenkit.
Vigyál egy pohár vizet otthon.
Milyen előzményei voltak egyetemünkön a eltananyag fejlesztésnek? Ugye ez a felső függvény azt mutatja, vagy diagram, hogy hogyan változott a felsőoktatásba jelentkezők száma. 1990-től 2011-12-ig lehet látni, hogy egy irtozatos többszörös hallgatói létszám növekedés volt, és ugye egy ilyen hallgatói létszám mellett különösen a levelező képzésben elképzelhetetlen volt már annak a biztosítása, hogy az összes hallgató mindig hétről hétre, két hétről két hétre megjelenjen különböző kisebb konzultációkon, előadásokon, és ennek volt az a eredménye, hogy 2004 környékén egy e-learning alapú levelező képzés irányába mozdultunk el, amelyhez egy megfelelő elektronikus rendszert szereztünk, ez volt akkoriban a COEDU, és 2007-től pedig egy másik rendszerre kezdtünk átállni, ez a modul, majd egy-két villanyásnyi dolgot mutatok róla. Most az egyetemen nem csak a könyvtár szükebb területén nagyon régóta a tananyagfejlesztés az támogatott projektek segítségével történik. A kezdeti időszakban, még a bevezetéskor ez saját költségvetési forrásokból történt, utána azonban szerencsére megjelentek a támogatott pályázatok, és ezeknek a segítségével egyetemünkön több mint 300 eltananyag, illetve elvizsgakurzus készült el. Néhány fogalom, mert ezek elő fognak jönni. Ugye az e-learning az egy speciális képzési forma, ami egy számítógépes hálózaton érhető el, majd egy-két gondolatot mondok róla. A blended learning, ez egy kicsit hasonlít is hozzá, meg nem is, összekeveri a szokásos jelenléti képzést és az e-learning lehetőségeit. Ami szükséges még ezekhez a rendszerekhez, ez az elemes betűszóval írható le, ezek ilyen elektronikus tanulást támogató rendszerek, bizonyos szempontból ők veszik át a tanárszervező munkájának a szerepét. Ezen belül pedig mi a modul rendszert használjuk, illetve ez a könyvtári anyag is a modul rendszeren került elhelyezésre. Most hogyan értelmezzük az eltananyagot? Az eltananyagot úgy kellene értelmezni, hogy mivel nincsenek foglalkozások, nappali jellegű foglalkozások, előadások, ezért a tananyagba el kell helyezni minden olyan információt, amely a hallgató számára a dolgok megtanulását megtámogatja. Azaz, kicsit furcsán hangzik, de megpróbáljuk valamilyen szinten a tanárt beleépíteni a tananyagba. Ugye ennek különböző oktatáselméleti, pedagógiai, pszichológiai előzményei vannak. Ennek a legfontosabb előzménye ez a tanár és tanítás központú oktatási rendszertől a tanuló és tanulás központúság felé történő elmozdulás. Hogy amikor legyen a tanulás mindig egy tanuló központú, azaz, hogy tanuljon meg önállóan tanulni, legyen képes önállóan tanulni, tanítsuk meg önállóan tanulni először a hallgatót, De ehhez ugye különböző speciális tartalmak szükségesek, illetve van itt egy kulcsszó, kell egy speciálisan kiképzett oktató, akit tutornak nevezünk, aki a háttérből tudja ezt a folyamatot támogatni. Ugye tudásközpontúság, ezt most azért emeljük ki még egyszer, mert nagyon sok esetben a legnagyobb probléma a tananyagokkal, hogy a felsőoktatásban túlméretezettek. Tehát nagyon nagy szaktudással rendelkező oktatóink vannak, de ők megpróbálnak mindent a hallgatók számára hát átadni, közvetíteni, ez nem működik igazából, ezért a tartalmakat valamilyen szempont szerint célszerű racionalizálni, hogy egyáltalán tanulhatóak legyen. Következő, ugye ez pszichológiai probléma, ha valaki tanul, annak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy hát a tanulás teljesítményét, a tanulás eredményességét, függetlenül attól, hogy nincs mondjuk zárt helyi, nincs feleltetés, mint a középiskolába, ezt meg tudjuk tenni, ugye ez valami azonnali visszajelzést kell biztosítani, ez önellenőrző kérdések beépítése szükséges mindig egy eltananyagba. És a közösség központúság a következő kulcsszó, ami azt jelenti, hogy bár külön-külön országban, különböző helyeken laknak, élnek ezek a hallgatók, de egy elektronikus rendszeren belül azért tudnak egymással kommunikálni, együtt dolgozni. És különböző vizsgálataink bebizonyították, hogy a multinacionális cégeknél a hallgatóktól elvárt képességek, tudások, ezek pontosan az együttműködésre irányuló hát elvárások mentén csúcsosodnak egyre jobban. Hogy nézzen ki egy tanítási-tanulási folyamat, amikor ezt e-tartalommal támogatjuk? Ott fönt a Bátori tanár úrnak egy régi modellje látszik az oktatási folyamatról, és a következőt lehet ezen az ábrán látni. Minden olyan információt, minden olyan tevékenységet, amely a tanulást valami úton, módon támogatja, a célokat, a követelményeket, a tartalmat, egyáltalán, hogy hogyan kell tanulni, az önellenőrzést, azt egyetlen egységbe próbáljuk elhelyezni, ezt nevezzük mi e-tananyagnak, hát ez lehet e-learning tananyag, blended learning tananyag, teljesen mindegy, hogy hogy nevezzük első menetben, de minden egyetlen egységben egy valamilyen elektronikus úton rögzített halmazban fog megjelenni. Na most ez így még nem működőképes, ezért szükség van hozzá egy olyan rendszerre, ez nálunk a modul rendszer, ami ezt közvetíti, felügyeli, és szükség van egy olyan személyre, mert a számítógép még nem tud minden funkciót kezelni igazából a folyamatban, aki amikor szükséges a hallgatónak mégis támogatás, az megteszi, őt hívjuk mi tutornak, és ugye őket ráadásul még fel is kell készíteni erre a feladatra. Egy-két megjegyzés az e-tartalmakkal kapcsolatban, ugye sokan azt gondolják, hogy az e-tananyagok igazából, vagy az e-learninges tananyagok azok abban a pillanatban létrejönnek, mikor valamilyen információt digitális úton rögzítünk. Ez nem igaz, igazából ez csak elektronikus formátumú tananyag. És a másik legnagyobb probléma, legalábbis a felső oktatásban, hogy azt gondolják sokan, hogy a tananyagtartalom egyenlő a tudománnyal, tehát mindent toljunk bele abba a tananyagba. Ennek általában az szokott a hátulütője lenni, hogy a hallgatók rendkívül sok tanulási kudarccal fognak ebből a folyamatból kikerülni, képtelenek azt a mennyiségű tartalmat megtanulni, ami hát lehet, hogy a tudomány szempontjából releváns, de a későbbi munkavállalás szempontjából nagyon sok esetben felesleges. Hogy néz ki egy e-tananyag, amit fejleszteni szoktunk úgy globálisan, formálisan, hogy néz ki egy e-tananyag? Hát általában az e-tananyag az egy kurzus, mint maga a tananyag vagy tantárgy, mondjuk a tankönyvnek a címe másik oldalról, modulok rendszeréből áll, ez a modulok mondjuk a tankönyvek esetében fejezeteknek, és leckékből, ezt mondjuk a tankönyvek esetében esetleg alfejezeteknek nevezhetjük. A kulcs eleme egy e-tartalomnak általában maga a lecke. Az a lecke, ez azért kulcs elem, mert ezt úgy kell megtervezni, hogy a hallgató egy ültében a benne levő tananyag tartalmat képes legyen elsajátítani. Tehát egy lecke nem lehet 4-5 napi tanulási mennyiség, mert ez nem az. Általában azt mondjuk, hogy egy lecke durván 30-90 percnyi tanulást igényeljen a hallgatótól, és ezt mondjuk is meg neki a tananyagban, hogy ha te leülsz, akkor körülbelül mondjuk 45 perc alatt el tudod sajátítani. Tehát ha te tudod azt, hogy van 50 perced most, és te tanulni szeretnél, igen, odaülhetsz mellé, mert ez körülbelül 45 perc alatt elsajátítható. Hogy néz ki egy lecke? Később majd mutatok egy rövid részletet belőle. Minden tananyagban a cél, a követelmény, az időszükséglet, a kulcsfogalom elhelyezésre kerül legalább egyszer. A célokról most nem akarok különösebben beszélni, mert ez egy elég ingoványos terület a pedagógiában is. Inkább a követelményeket szeretném kiemelni. Ugye óriási tanulási segéd lett a hallgató számára az, hogy mielőtt elkezd elsajátítani egy tananyag egységet, megmondjuk neki, hogy a végén mit várunk el tőle. Milyen szemmel nézte ezt a tananyagot? Mit fognak tőled várni, amikor vizsgázol? A következő nagyon fontos rész maga a tananyagtartalom. Ugye, ha megnézzük, nagyon sok hasonlóság van a tankönyvekkel, de vannak különbségek is. Ugye itt is találhatók szövegek, képek. Na aztán innentől jönnek azok az elemek, amelyek egy általánosan elképzelhető tankönyvben már nincsenek benne, videók, animációk, különböző interaktív feladatok. És ami nagyon sok esetben még ma is hiányzik a tankönyvekből, ez a tanulási tevékenység. Tehát mielőtt én rászabadítok valakit egy szöveges képi információ halmazra, célszerűen megmondom neki, hogy hogyan tanulj, mit vegyél észre, hogy olvasd, jegyzeteld, gyűjtsd ki, rajzold le. Ez megint azt fogja segíteni, hogy a követelményekben megfogalmazott elvárásokhoz mindig tanulási tevékenységet, tananyagtartalmat helyezünk, és a legvégén ehhez a hallgatónak megadjuk azt a lehetőséget, hogy le tudja ellenőrizni, hogy eljutottam-e oda, amit a követelmények meghatároznak. Hogy néz ki egy tananyagfejlesztési folyamat? Ki kell ahhoz, hogy elektronikus tananyag létrejöjjön? Általában nem egy személyes játék. Tehát kevés az a helyzet, kevés az az ember, aki önállóan képes arra, hogy tananyagot fejleszem, mert annyiféle, annyi jellegű tudásra, képességre van szükség. Igazából ennél több fejlesztőt is el lehetne képzelni, nagyobb cégeknél többen végeznek egy ilyen fejlesztést. Ugye mindig kell egy szerző, aki ért a tartalomhoz, mindig kell egy módszertani szakértő, aki segít abban, hogy hogyan kellene összeállítani, hogy ez tanulható legyen, és általában kell egy digitalizáló, ami az idáig elkészült művet elektronikus formába hozza. Ez mindegyik egy-egy szakterület. Hogy néz ki általában egy elektronikus tananyag? Hát, ahogy mondtam, ott az elején felsoroltam, ugye mindig megfogalmazzuk a lecke célját, a követelményét, az időszükségletét, nagyon sok egyebet, és ehhez rendeljük utána hozzá magát a tananyagot. És akkor ezek a nyulak azt jelölik, hogyha van követelmény, tehát amit nekem majd valamikor teljesítenem kell. Ahhoz én mindig hozzárendelek a hallgatónak egy tanulási tevékenységet, hogyan juthatsz el oda, mit tegyél a tananyaggal annak érdekében, hogy a követelményt teljesíteni tud, és természetesen megvan az a tartalmi egység is, aminek a tanulmányozása téged oda fog elvezetni. Ha ezek megvannak, és ezen végigment a hallgató, akkor mindig vannak önellenőrző kérdések. Megint egy óriási, lényeges, fontos szabály az, hogy a követelményhez mindig van tartalom, és a tartalomhoz mindig van feladat. De ez a feladat mindig megfelel a követelménynek. Tehát ha valamit mondjuk úgy fogalmazunk meg követelményként, hogy valamit szóban kell a hallgatónak visszaadni, akkor a követelmény hatására a feladati szóbeli elvárást. Hogyha képet kell lerajzolni, mert az a követelmény, akkor az elvárás is egy rajz, tehát ezek nem lehetnek ellentmondásban, mert akkor kiszámíthatatlanná válik a rendszer. És végül magához, ehhez a tananyag egységhez mindig az önellenőrző kérdések, a nevében is benne van önellenőrzés, nincs más, aki segítsen nekem, megvannak a kérdésekhez a válaszok is. Tehát amikor kitöltötte, végiggondolta, lerajzolta saját magának a hallgató az eredményt, akkor egy gombnyomással elő tudja hívni a megoldást, le tudja ellenőrizni azt, hogy ez hogyan működik. Ez az a portál, ez a Moodle portál, ahol mi elhelyezzük ezeket az elektronikus tananyagokat. Moodle portál, erről különösebben nem szeretnék mondani semmit. Ezen a Moodle portálon mindig jelen van a szerkesztő tanár, aki elhelyezi a tananyagokat, és mindig jelen van a hallgató, egyébként nagyon sok egyéb szereptől is van, aki ennek a segítségével tanul. Miket tudunk elhelyezni egy ilyen Moodle portálon? Ugye különböző tananyagtartalmakat és különböző hallgatói tevékenységeket. Tehát nem egyszerűen csak a tananyagtartalmat tudjuk beleintegrálni a rendszerbe, hanem ezzel kapcsolatban a hallgatók számára különböző jellegű interaktív vagy nem interaktív feladatokat is, amelyeket egyébként utána a tutor állandóan figyelemmel tud kísérni. Most hogyan lehet rászabadítani valakit egy ilyen elektronikus elemes rendszerre? Hát csak egyféleképpen, ha előtte őt felkészítjük rá. Ebből az következik, hogy ez a modul rendszerhez is készíteni kellett egy olyan általunk proszemináriumnak nevezett elektronikus tananyagot, ahol a rendszert ismeri meg, mielőtt elkezd tanulni. Tehát nem lehet, hogy valakit egy tanulási folyamatra rászabadítani, nem tudja, hogy hogyan kezeljen egy rendszert. Ezért van egy olyan kurzus, ami aláírás kredit tartalmat hordoz, hogy előbb ezt végig kell nekem csinálnom. Ha ezt végig tudtam csinálni, akkor van jogom arra, hogy bekapcsolódjak egy elektronikus tananyagokkal történő tanulási folyamatba. És akkor én köszönöm szépen.
Köszönöm. Na és hát akkor ezek mentén írtam én meg a jegyzetet, és gondoltam végig azt, hogy mit kell nekem csinálnom, mit nem kell nekem csinálnom, illetve át kellett egy kicsit helyeznem magam a hallgatónak a lelkébe, illetve a gondolkodás módjába, és végig gondolni, hogy akkor főleg egy ilyen óra, mert amikor először meg is hallják, hogy mi az, hogy kutatásmódszertan, akkor nem tudja, hogy mi az, és utána elmondani végig azt, hogy mit kell csinálnia, hogyan kell csinálnia. Viszont ennek a jegyzetírásnak, illetve elektronikus jegyzetnek pont ez lett az eredmény, hogy egy tartalmilag és szakmailag összeszedettebb lettem én is, és egy összeszedettebb, rendszerezettebb tanórákat tudtam tartani. Most nem azt mondom, hogy előtte össze-vissza beszéltem és mondtam, ami eszembe jutott, viszont így, hogy nekem is végig kellett gondolnom azt, hogy akkor mit mondjak és hogy mondjam, és hogy utána hogy tudom őt ez alapján felsegíteni, hogy tudom ez alapján őt segíteni arra, hogy felkészüljön magától, és tudja használni, és tényleg az életben tudja használni azt, amit hall az órán, ne csak elméleti órákat hallgasson végig, aminek semmi hasznát nem veszi. Erre nagyon jó volt ez az elektronikus jegyzet, illetve hát egyáltalán az, hogy jegyzetet kellett írnom. A másik eredménye volt az, hogy ezeket a gyakorló feladatokat én utána be tudom építeni a kontaktóráimba is, tehát kvázi blended learning, bár ott nem használom az elektronikus jegyzetet minden kontaktórában, de nagyon nagy segítséget nyújt, amikor adok ki nekik olyan handoutot, hogy otthon esetleg tudjon gyakorolni, akkor ezekből a gyakorló feladatokból tudok beépíteni ezekbe is. Aztán vannak nekünk további gyakorlási lehetőségeink is, úgy szintén ennek a támopos pályázatnak a keretében mi a honlapunkra is elhelyeztünk nagyon sok új funkciót, interaktívak lettünk többek között, és az egyik ilyen funkciónk, hogy van egy ilyen könyvtár ismereti játékunk az egyetemi könyvtárnak a honlapján, és azon belül van annak egy kutatásmódszertan fejezete is. És ott is vannak ilyen kérdések, amik ezekre a kutatásmódszertani ismeretekre vonatkoznak. Ez egy olyan játék, hogyha kiválaszt valamilyen témakört, azt hiszem jelenleg 4 témakörben magáról az egyetemi könyvtárról és szolgáltatásairól, van egy kutatásmódszertani rész, van egy dokumentum ismereti rész, és nem jut eszembe, hogy mi a negyedik, de a kutatásmódszertani részt, ha kiválasztja, akkor kap 10 kérdést egymás után, ilyen feleletválasztós kérdéseket, és abból kell kiválasztania neki, hogy melyik a helyes válasz. És ennek is a vége olyan, hogy megmutatja, hogy mikor válaszolt helyesen, mikor nem válaszolt helyesen, és amikor nem válaszolt helyesen, akkor van ott neki egy segítség, vagy egy leírás, vagy egy link, ahol utána tud nézni, hogy akkor miért nem volt jó, és mi lett volna a helyes válasz arra a kérdésre. További segítségünk szintén a honlapon, hogy kollégáim összeállítottak egy könyvtári kalauzt, ami interaktívan vezeti őket végig az egyetemi könyvtáron és annak szolgáltatásain, és ebben a könyvtári kalauzban van egy online szolgáltatásaim fejezet, amin belül le van írva részletesen, hogy hogyan tudja használni katalógusunkat, hogyan tudja használni az adatbázisainkat, és milyen további online források találhatók az egyetemi könyvtár honlapján. Ugye ebben a jegyzetben, illetve ezek az egész fél éves kutatásmódszertanórákon, illetve egyéb kutatásmódszertanórákon is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy milyen elektronikus forrásokat tudnak használni. Ugye próbáljuk rávezetni a hallgatót arra, hogy nem csak abból az egy jegyzetből lehet és kell tanulni, amit ő megkap a kötelező irodalom listán, hanem egyéb forrásokat is igenis tessék igénybe venni, mert a felsőoktatásban már nem az az elvárás, hogy egy könyvet jegyzeteljek ki, és az lesz a beadandóm szakdolgozatom, összes többi produktumom. És ezeknek az online forrásoknak, illetve elektronikus források használatához a segítség, további segítség ennek a könyvtári kalauznak az olvasgatása. Milyen eredményeink lettek? Csak ezeken, és most én erről a támopos projekt keretében tartott kutatásmódszer, összesen 90 tanórát tudtunk véghez vinni ebben a támopos projektben. 78 hallgató vett részt, ebből 66 fő magyar nyelv, illetve van nekünk egy MSC marketing képzésünk itt az egyetemen, ami angol nyelven folyik. Ott angolul tartottam ezeket az órákat, tehát angol nyelven 12 fő vett részt rajta. További eredmény, hogy egyre több oktató szerez tudomást, hogy ilyen lehetőség van itt az egyetemen, és beépíti, vagy legalábbis tervezi a jövőben beépíteni ezeket az órákat az ő tananyagába is, illetve tananyagába, tantervébe is. Ugye most már nem csak, és ennek eredményeként most már nem csak a gazdasági karon vannak ilyen órák, hanem sikerült kimennünk a Plessibe, az egészségügyi intézetbe, néhány műszaki oktató is megkeresett már, hogy szeretné betervezni, illetve szeretne ilyen órákat tartani a hallgatóinak. Kutatásmódszertani nap volt, van egy másik támapos projekt itt az egyetem, illetve rengeteg másik támapos projekt, de van egy, ami ilyen tehetséggondozásról, tehetségkutatásról szól, és annak a keretében szerveznek most mindenfélében ilyen TMDK-s úgynevezett rócsókat az egyetemen belül, és annak az egyik része, hogy tartanak egy ilyen kutatásmódszertani napot, és oda is felkértek minket, hogy akkor készítsük fel a hallgatókat TMDK-ra. Doktori iskolába is kaptunk felkérést, hogy akkor a leendő doktorandusz hallgatóknak is. Tehát természetesen mindenkinek úgymond egyenre szabjuk ezeket az órákat, tehát nem teljesen más, de másképp állok hozzá egy első éves BSC első éves hallgatóhoz, és másképp fogok hozzáállni egy doktorandusz hallgatóhoz, mert ő elméletileg már minimum két szakdolgozaton túl van. Neki más kell megtanítani, máshogyan, mint egy első évesnek, illetve egy MSC képzésben résztvevő hallgatónak. Illetve hát örömmel és büszkén jelentettem, hogy sok-sok elégedett hallgató is eredménye ezeknek a kurzusoknak. Nagyon sokan járnak vissza hozzám, illetve hallgatóktól meg oktatóktól is hallom vissza, hogy nagyon szépen köszönik, nagyon eredményes volt és nagyon sokat segítettem. Volt már, aki az edzőteremben szólt utánam, ahol egyébként a mellékállásban pultosként dolgozik, hogy nagyon szépen köszöni, és egyébként mikor jöhet vissza, mert egy-két kérdésem még lenne a szakdolgozatával kapcsolatban, de tök jó volt, hogy tartottam meg, hallott ilyet is, mert nagyon sokat segített. Célok a jövőben. Hát természetesen az, hogy egyszer ezt a jegyzetet megírtam, ez nem elég, mert ez folyamatosan változik, változnak az igények, illetve hát nekünk is újabb adatbázisaink vannak, újabb elektronikus források jelennek meg, újabb lehetőségek vannak, amit szeretnénk szintén az órába beépíteni, tehát ezt folyamatosan frissíteni, aktualizálni kell. Szeretnék betörni a műszaki és a jogi karra is, mert eddig egyelőre ők azok, akik még nem annyira fogadtak minket tártkarokkal, de folyamatosan bombázzuk őket is, és hát ha nekik is igényük lesz erre, illetve felismerik ennek a szükségességét. Illetve hát ennek az eljegyzetnek a segítségével a távoktatása, tehát nekünk külön van a felnőtt képzésnek egy elsze, tehát ők nem ATÉ-on vegyülnek úgymond a nappali hallgatókkal, hanem nekik van egy külön intézetük itt az egyetemen. Én velük is szeretném felvenni a kapcsolatot, és akkor az ő anyagukba, tananyagukba, illetve a jegyzeteikbe beépíteni ezt az elektronikus jegyzetet. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, és akkor ha bárkinek bármi kérdése van, gondolom a szünet után, vagy az egész szekció végén fölteheti.
Köszönjük szépen!